Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Az eddiginél 100 000-szer gyorsabb processzorok jöhetnek. Mesterséges intelligencia fejezte be a félkész szimfóniát. A zeneterápia lehet az időskori demencia egyik leghatékonyabb kezelési módja. A madarak szemében egyel több színreceptor van. Összefügghet a skizofrénia is a bélflóra egészségével, és feleslegessé válhat az inzulin injekció a cukorbetegek számára. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt tekintsünk vissza, 200 éve született az első használható írógép feltalálója. Christopher Latham South, amerikai újságíró, politikus, az első praktikus írógép és a ma is használatos QWERTY billentyűzet kiosztás megalkotója 1819. február 14-én született a pennsylvániai állambeli Mooresburg városkában 3 gyerekes családban. Nyomdásznak tanult, majd Southportba költözött és heti lapot indított. A technikai kérdések iránt érdeklődő South lapkiadóként egy nyomdásztrájk idején megpróbált szedőgépet konstruálni, de nem járt sikerrel. Az írógéphez végül más úton érkezett el. Egy Samuel W. Saul nyomdásszal olyan szerkezetet készítettek, amellyel csekkönyvek lapjait, vasúti jegyeket lehetett sorszámmal ellátni. Találmányukat 1866. november 13-án szabadalmaztatták, majd megmutatták Carlos Gridon nevű barátjuknak, aki ügyvéd volt, de szívesen bíbelődött gépekkel is. Ő tette fel a kérdést, hogy miért nem használnak betűket is a számok mellett, hiszen így szavakat is írhatnának. A három férfi együtt dolgozott tovább, és hamarosan elkészült az írógép prototípusa. Akkoriban már sokan kísérleteztek hasonló szerkezetekkel, de ezek rendkívül bonyolultak és nehezen használhatóak voltak. A South és társai által készített írógép első változata a feltaláló szerint úgy nézett ki, mintha egy zongorát kereszteztek volna egy konyhaasztallal. Az asztalra szerelt kétsoros, felül fehér, alul fekete billentyűkből álló billentyűzet karjai festékszalagra ütöttek, akkor még kizárólag nagybetűket. Az első változatban a számok közül hiányzott a 0 és az 1-es, ezeket az O és az I betű helyettesítette, valamint a betűköz, az eredményt pedig csak akkor lehetett látni, amikor a papírt kivették a gépből. A találmány felkeltette South régi barátja, az olajból meggazdagodott James Densmore figyelmét, aki előre érezte a forradalmi változást, amelyet az írógép hozhat. South és Densmore 50 írógépet készített, majd 1873-ban egy cégnek adták el találmányukat. South másik jelentős találmánya a ma is használatos QWERTY billentyűzet kiosztás. Az első írógép billentyűzetén még ABC sorrendben rendezte a betűket, de a kezdetleges mechanika miatt a betűket a csapó lengőkarok folyamatosan összeakadtak. Ezért kénytelen volt olyan elrendezést kialakítani, amelyben a leggyakrabban használt betűk egymástól távol, a billentyűzet két szélére kerültek. Az 1873-ra tökéletesített angol változatban a legfelső sorban a számok sorakoztak, a három sorba elhelyezett betűk közül a felső sor balról induló betűi adják ki a QWERTY sorrendet. A siker nyomán a többi gyártó is ezt a kiosztást fogadta el, és a billentyűzet világszerte elterjedt. A Magyarországon is használatos QWERTY változat a német nyelv területek változásainak eredménye. Itt felcserélték a Z és az Y betűket, mert az előbbi sokkal gyakrabban szerepel a német nyelvben, az ékezetes magánhangzók pedig a billentyűzet szélső régióiban kaptak helyet. Egyébként Mark Twain volt az első író, aki géppel írt meg egy teljes regényt. Az Élet a Mississippi című könyvének kézirata 1883-ban gépelve érkezett meg a kiadóhoz. Az írógépet amúgy a történelem során számos alkalommal feltalálták, de csak a sorban 52. Christopher Southnak sikerült a gyakorlatban is használható és kereskedelmileg sikeres masinát terveznie. És az írógép után a folytatásban egy jövőre mutató technikai fejlesztés következik rövidesen. Az eddiginél 100 000-szer gyorsabb processzorok jöhetnek, ez az egyik témánk. De szó lesz arról is, hogy mesterséges intelligencia fejezte be a félkész szimfóniát.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia, hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Az eddiginél 100 000-szer gyorsabb processzorok jöhetnek, ez tehát a következő témánk. Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi szilícium alapú félvezetőket gyémánt alapú félvezetőkre cseréljék le. Most egy új megoldás tűnt fel a láthatáron. A gyémánt alapú félvezető kifejlesztése komoly áttörést hozhat az informatika szektorban is. Azoknak jóval nagyobb a teherbírásuk, ellentétben a jelenleg használatos szilícium alapú félvezetőkkel. Míg utóbbiak 150 Celsius fokos hőmérsékleten már működésképtelenné válnak, előbbiek akár az 1000 Celsius fokot is képesek kibírni, ráadásul minden korábbinál nagyobb sebességre lehetnek képesek. A kifejlesztésük viszont költséges és sok időt vesz igénybe. Egy nemzetközi kutatócsapat viszont új módszerrel közelíti meg a problémát. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem tudósai szingapúri és orosz kutatókkal közösen olyan gépi tanulási eljárást dolgoztak ki, amely segíthet megalkotni a gyémánt félvezetőből felépülő processzorokat is. A megoldás abban rejlik, hogy miként tudják megváltoztatni a kristályos anyag szerkezetét. Arra már régen rájöttek a kutatók, hogy a kristályos anyag fizikai nyújtásával, összenyomásával megváltoztatható az anyag tulajdonsága. Ugyanakkor a megfelelő változtatást megtalálni igen komoly kihívás, hiszen a lehetőségek száma rendkívül nagy. Itt jöhet a képbe a mesterséges intelligencia, amely segítségével megtalálhatják a nyújtás, összenyomás megfelelő irányát és szögét. Ahelyett, hogy a kutatók egyesével próbálnák végig a lehetőségeket, az általuk fejlesztett algoritmus megpróbálja megjósolni, hogy egy bizonyos változtatás miként hathat az anyag tulajdonságaira. Ha sikerülne megtalálni, mekkora legyen az ideális változtatás mértéke, az komoly fejlődést hozhat a processzorok terén. A gyémánt félvezetővel ellátott processzorok ugyanis a becslések szerint 100 000-szer gyorsabbak lehetnek, mint a jelenlegi változatok. De ezzel a megoldással a szilíciumot tartalmazó napelemek hatékonyságát is növelni lehetne. A kutatók szerint az általuk kifejlesztett algoritmus nem csak az anyag vezetési, hanem optikai és termikus tulajdonságok javítására is használható. Arra még valószínűleg jó ideig várnunk kell, hogy gyémánt alapú processzorok kerüljenek a mobilokba, de az irány minden esetre egészen jó. És ha már szóba került az előbbiekben a mesterséges intelligencia, nos hát ez a rendszer fejezte be a félkész szimfóniát. Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit az egyik telefongyártó. A rendszer ugyanis képes volt befejezni Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját. A cég a csak nemrég bemutatkozott telefonjának képességeit használta fel, hogy kísérletet tegyen az egyik leghíresebb zenemű befejezésére. A szakemberek körében egyébként régóta téma, hogy Schubert szándékosan írta-e így meg a művét. A szimfónia hiányzó részeinek elkészítéséhez a gyártó mérnökei előbb megismertették az elérhető zenei alapot a mesterséges intelligenciával. Erre azért volt szükség, hogy a rendszer kellő tudással rendelkezzen a mű dallamáról, valamint hangszínéről. A végeredményt nem a telefonra, hanem egy profi zeneszerzőre, Lukasz Kentorra bízta a cég. Az ő segítségével adta elő egy zenekar néhány napja a londoni Cadogan Hallban. A szimfóniát, illetve magát az előadást is megtalálhatja az interneten. És maradunk még a folytatásban is a zenénél, ugyanis úgy tűnik, hogy a zeneterápia lehet az időskori demencia egyik leghatékonyabb kezelési módja. Mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A zeneterápia lehet az időskori demencia egyik leghatékonyabb módja. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Kutatások szerint a zene sokat javíthat az időskori hanyatlással küzdők szellemi állapotán és közérzetén, sőt a kezelés hirdetői szerint rendkívül sokoldalúan segít. A tapasztalat azt mutatja, hogy a zene értelmet adhat az együtt töltött időnek, és élvezetesebbé teszi a szociális interakciókat, főleg azoknál, akik a demencia előre haladott állapotában vannak és nehezen kommunikálnak a környezetükkel. Másrészt a zene szó megkönnyíti a kapcsolatteremtést és a másokra való odafigyelést, valamint a szituációkban való aktív részvételt, továbbá segít a zenehallgatóknak megerősíteni az identitásukat, kapcsolatban maradni a világgal és önmagukkal. A zene a mentális betegségek tüneteit is enyhítheti a terápia hívei szerint. Csökkenti a szorongást, javítja a közérzetet, csökkenti a szociális elzártságot, növeli az önbizalmat. Éppen ezért egy brit kampányban javasolják, hogy a jövőben egyes gyógyszerek helyett is zenét írjanak fel az orvosok. Az ajánlás része, hogy az idősekről gondoskodó szociális dolgozók kapcsolják be a rádiót, gyakoroljanak hangszereken az ápoltakkal, vagy énekeljenek velük. Az aktív részvétel sikerélményt vár ki az idősekben. Ők is képesek létrehozni a zenét. Az egyénre szabott zenelejátszási lista ötlete is felmerült az előírt terápia részeként. Ez akkor a leghatékonyabb, ha olyan számokat tartalmaz, amiket az idősek 10 és 30 éves koruk között hallgattak, ugyanis ezek segítenek a leginkább felidézni a meghatározó emlékeket és gondolatban visszarepülni a fiatalkori helyszínekre. A megfelelő lejátszási lista összeállításában képzett zeneterapeuták lehetnek az idősebbek segítségére. A zenén keresztül való kapcsolódás mellett szól továbbá, hogy a zenehallgatás és gyakorlás olyan tevékenység, amelyet a legkisebbek és a legidősebbek együtt élvezhetnek, és üdvös mindkét korosztálynak. A közös programok megvalósítását már el is kezdték az egyik időseket segítő alapítvány eseményein keresztül. Idős otthonban élő emberekhez látogatnak el szülők kisgyerekeikkel, hogy a kicsik és az idősek együtt élvezzék a zenét. A programot már heti csaknem 10 alkalommal szervezik meg London különböző idős otthonaiban. A rendszeres látogatók mély, generációk közötti barátságokat szülnek, amelyek oldják az idősek elszigeteltségérzését és segítik a kisgyerekek fejlődését. A demenciával élő idősekkel foglalkozó alapítvány azért küzd, hogy a közvélekedésben elterjedjen, hogy a zene a demenciával élők számára nem csak időtöltés, hanem az egyik legfontosabb terápia lehet. Céljuk, hogy 2020-ra minden egyes demens idős számára elérhető legyen a gyógyító zenehallgatás, és lehetőség szerint az egyedi lejátszási listák és a zenegyakorlás lehetősége is bekerüljön a demencia kezelésébe. A zeneterápia lehet tehát az időskori demencia egyik leghatékonyabb kezelési módja, erről hallottak az elmúlt percekben, és maradjunk még az egészségnél. Elkészült az ágy, amin mindig jót aludhatunk, még akkor is, ha a másik átmászik a térfelünkre. A pároknál gyakori, hogy az egyik olyan közel mászik álmában a másikhoz, hogy minden szabad helyet elvesz tőle. A probléma szerencsére kezelhető, az egyik autógyár meg is találta a módját. Különleges ágyat készítettek, amely véget vet a párok éjjeli harcának. Ugyanis bárhogy forgolódjon benne az ember, bármilyen közel is kerüljön a másikhoz, az ágy mindig visszarakja őt a saját térfelére. Úgy tervezték meg, hogy a mozgás ne legyen zavaró, eleve a matrac csúszik át, ha arra szükség van. Így használóik biztosan nem ébrednek fel. A mozgást az ágyban elhelyezett érzékelők és egy különleges sín végzi, amely látja, ha az illető a felező ponton valahogy átjutott. A folytatásban pedig maradunk még az élővilágnál, a madarak szemében egyel több színreceptor van, ez a következő témák, rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most témánk, hogy a madarak szemében egyel több színreceptor van. A madarak hozzánk képest egy sokban különböző világot látnak, több színnel és számtalan apró részlettel. A kutatók most egy speciális kamera segítségével szimulálták ezt a különleges nézőpontot. A lenyűgöző felvételek arra is választ adnak, hogy a madarak hogyan tudnak ilyen pontosan navigálni a sűrű lombozat rejtélyes ösvényein. A svédországi Lund Egyetem kutatói vették górcső alá a madarak speciális, vizuális érzékelését. A természetben található mintákat figyelték, és szerették volna azt látni, amit a madarak. A vizsgálatok kezdetekor azonban még nem is sejtették, hogy micsoda kincsre bukkannak. A madarak elsősorban vizuálisan tájékozódnak, tehát a szemüket használják, ezért úgy döntöttek, hogy megvizsgálják a szárnyasok különös látóképességét, ami az emberi szemtől nagyban eltér. A madarak ugyanis képesek egy negyedik színt is látni. A színlátásért a retina fényérzékelő receptorai csapjai a felelősek. Szemünk két különböző típusú fényt érzékelő sejtel rendelkezik. Pálcikákkal és csapokkal ez utóbbiak segítenek felismerni a színeket. Három különböző változatuk van, amelyek közül mindegyik más hullámhosszra reagál. A kék, a zöld és a piros színre reagáló csapok. A madaraknak azonban van egy negyedik receptora, ez pedig fajonként változhat. A színlátás segítségével az élőlények képesek megkülönböztetni a tárgyakat, a tárgy felületéről visszaverődő fény hullámhossza színe alapján. A madarak egyedi látásmódjának megismeréséhez a kutatók tehát kifejlesztettek egy speciális szűrőkkel felszerelt kamerát, majd elhelyezték ezeket Svédország és Ausztrália sűrűn belőtt erdei rengetegjeiben. A felfedezésük pedig igen meglepte őket. A képek világosan megmutatták, hogy az UV érzékenység miatt a madarak sokkal jobban látják a levelek alsó és felső részét, ami miatt minden egyes levél pozíciója és tájolása sokkal világosabbnak hat, ami egyfajta háromdimenziós képet alkot. Ami az emberek számára csak egy zűrzavaros zöld tömegnek tűnik, ott a madarak egyértelműen meg tudják különböztetni egymástól az egyes leveleket. A madarak ezen képességének egészen eddig senki sem volt a tudatában. A kutatók szerint a különbségtétel abból eredhet, hogy az UV-fényt másként tükrözik vissza a levelek, és ezt a madarak látják és érzékelik. Az UV-sugarak érzékelése valószínűleg abban segít a madaraknak, hogy nagyobb biztonsággal navigáljanak a fák sűrű lombkoronái között. Sok madár rovarokat és pókokat keres, amelyek leginkább a levelek alsó felé rejtőznek. Ezért is fejlesztették ki azon képességüket, hogy gyorsan észrevegyék, hogy hol rejtőzik a táplálékuk. A kutatók az adatokat végül számítógépre vitték, majd a modellezés után megállapították, hogy a madarak szemében lévő pálcikák az emberekéhez hasonlóan rövid, közepes és hosszú hullámokat vernek vissza, de ezt kiegészítik egy nagyfokú UV-fény érzékelési képességgel. A kutatók ezzel magyarázták, hogy a madaraknál miért négy receptor segít meghatározni a színérzékelést. A szemükben négyféle, ma már csapokként ismert színreceptor van. A látványos képeken természetesen csak egy szimulációt láthatunk, hiszen a mi szemünk egyszerűen nem felel meg a feladat elvégzésének. A madaraknak négy a színek felismeréséért felelős csapja van. A piros, zöld, kék és az UV. Nekünk viszont csak három, ezért szinte lehetetlen számunkra, hogy valósághűen ábrázoljuk, hogy mit is láthatnak pontosan a madarak. A kutatók szerint azonban a negyedik színérzékelés a maga csodájával együtt terhet is jelenthet, hiszen ez nem csak helyet foglal el a retinában, hanem gyenge fényviszonyok mellett ronthatja a felbontást és az érzékenységet. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy csak az lehet a valóság, amit mi magunk látunk, ám ez csupán az emberi valóság, hangsúlyozzák a szakemberek. Más élőlények, más realitásokban élnek, és számukra csak az a valóság létezik. A valóság tehát relatív lehet, de az biztos, hogy a madarak szemében egyel több színreceptor van. A folytatásban pedig egy meglepő hír következik az orvostudomány világából. Összefügghet a skizofrénia is a bélflóra egészségével.
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban pedig egy meglepő hír következik az orvostudomány világából. Összefügghet a skizofrénia is a bélflóra egészségével. A skizofrénia még mindig jó részt rejtély az orvostudomány számára. Egy új kutatás azonban segíthet, hogy merre érdemes elindulni, ha tényleg hatékonyan szeretnénk kezelni. Kiderült, hogy valószínűleg a skizofrénia is összefügg a bélflóra egészségével és a benne található baktériumok fajtáival. Világszerte 21 millió ember szenved a skizofréniától, ami egy komoly mentális betegség, befolyásolja a gondolkodást, az észlelést és a kifejező készséget is. A skizofrének közül rengetegen halucinálnak vagy hangokat hallanak, és akad, akinél a betegség meggátolja, hogy az agysejtek hatékonyan és megfelelően kommunikáljanak egymással. Mivel mentális betegség, az orvostudomány évtizedek óta az agyban keresi a megoldást a gyógyításra. Egy friss kutatás azonban rámutathat, hogy teljesen másfelé is érdemes lehet vizsgálódni, írja az egyik szaklap. A bélflóra és a különböző mentális problémák közötti összefüggést egyre mélyebben tárja fel a tudomány. Már még mindig elég ingoványos területnek számít, és egyelőre nagyrészt állatkísérletek és limitált számú klinikai kutatás bizonyítja azt, hogy a belegben található baktériumok hatással lehetnek a test többi részének működésére. A bélflóra a beleinkben található baktériumok és más mikrobák összessége. Ezek felelnek az egészséges emésztésért. A baktériumok nem megfelelő mennyisége vagy aránya komoly változásokat hozhat a test más területein is, mint ahogyan most kiderült például az agyban. A New York Állambeli Egyetem orvosi karának kutatói 63 skizofréniában szenvedő beteg bélflóráját vizsgálták meg. Köztük voltak olyanok, akik gyógyszeres kezelésen estek át, és voltak, akik egyáltalán nem szedtek semmit a betegségükre. Ezt a mintát aztán összehasonlították 69 egészséges emberével. És kiderült, hogy vannak olyan baktériumcsoportok, amelyek kifejezetten a skizofréniában szenvedőkre voltak jellemzőek, és az egészséges bélflórában nem voltak megtalálhatóak. A betegeknek ráadásul sokkal kevésbé volt sokszínű a bélflórájuk, mint az egészséges alanyoknak. A kutatók kizárólag a bélflóra állapotából meg tudták mondani, hogy ki az, akit érint a betegség, és ki az, aki teljesen egészséges, és azt is, hogy az érintettek mennyire komoly skizofréniában szenvednek. Ráadásul akkor, amikor a betegektől gyűjtött emésztési mintát átültették kísérleti egerekbe, az állatok hasonlóan viselkedtek, mint azok, akik génszerkesztésen estek át a skizofrénia tüneteinek produkálásához. Magyarán a skizofrén szervezethez tartozó bélflóra baktériumok az egészséges állatokra is hatással voltak. Azok az egerek, amik egészséges emberi emésztési bélmintát kaptak, nem mutattak viselkedésváltozást. Ez persze nagyon kis alanyszámú kutatás ahhoz, hogy messze menő következtetéseket le lehessen vonni belőle, de jól megmutatja az irányt a további vizsgálódások felé. Pláne akkor, ha számításba veszük, hogy egyre több ilyen eredmény születik. Nemrég derült ki például hasonló a depresszióról is, ahol a Leuveni Katolikus Egyetem kutatói mutattak rá, a depresszió és a rossz életminőség összefüggésbe hozható két bélbaktériummal, a koprokokusszal és a dialiszterrel. A további kutatások beigazolják azt, hogy a bélflóra és a mentális betegségek között komoly kapcsolat lehet, akkor egy teljesen új gyógyítási és kezelési módot adhatnak a skizofréniának. Összefüggést találtak tehát a skizofrénia és a bélflóra egészsége között, erről hallottak az elmúlt percekben. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Egy nagyon jó hír következik rövidesen, feleslegessé válhat az inzulin injekció a cukorbetegek számára. Mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És egy nagyon jó hírrel folytatjuk a műsort. Feleslegessé válhat az inzulin injekció a cukorbetegek számára. A cukorbetegségnek néha kellemetlen velejárója, hogy a betegnek muszáj inzulin adagokat injekcióznia magába ahhoz, hogy a szervezete megfelelően működjön. Ennek a fájdalmas módszernek most vége szakadhat. Amerikai kutatók ugyanis egy olyan apró műszert fejlesztettek, amelyet úgy kell bevenni, mint egy kapszulát, és amely meghatározott időpontokban magától engedi ki a szükséges inzulint. Úgy tűnik, hogy az orvostudomány egyre több megoldást talál arra, hogy minél kevesebb injekciót kelljen elszenvednünk. Nemrég hallani lehetett arról, hogy a védőoltások kiváltására is készül már technológia. Most pedig kiderült, hogy az inzulin injekcióknak is leáldozhat, a Massachusetts-i Műszaki Egyetem tudósainak módszere elterjed. A kutatók kifejlesztettek egy apró okos spirulát, amely a gyomorba kerülve egy apró tű segítségével periodikusan megfelelő mennyiségű inzulint enged a szervezetbe, méghozzá eleget a vércukorszint olyan mértékű csökkentéséhez, mint amilyet a bőrön átadott injekcióval érnek el. A kapszulán belül az inzulint kibocsátó tűt egy összenyomott rugóhoz erősítik, melyet egy cukorkorong tart a helyén. Ahogy a beteg lenyeli a kapszulát, a gyomor folyadék feloldja a cukrot, az elengedi a rugót és belövi az injekciót a gyomorfalba. A tabletta görbületét úgy tervezték meg, hogy mindig függőleges maradjon a gyomorban, ami nagyon fontos, hiszen folyamatosan érintkeznie kell a gyomor hártyájával. A dizájn a leopárd teknőstől származik. Az állat ugyanis bármilyen testtartásból képes visszafordulni, hála a teknője alakjának. A pirulában pontosan ugyanaz az inzulin található, amely az injekciókban, csak összetömörítve. Az eszköznek nagyjából egy órára van szüksége ahhoz, hogy az inzulin teljesen kieressze. Ezután az üres kapszula biztonságosan végighalad az emésztőrendszeren. A kutatók disznókon végzett kísérletek során bizonyították a kis eszköz hatékonyságát. A klinikai tesztek még azonban hátra vannak. Reméljük, hogy az újfajta kapszula segíthet majd azoknak, akik ma csak injekcióban vagy infúzióban juthatnak az orvosságukhoz, mondta el Robert Langer, a Massachusetts-i Egyetem professzora, a tanulmány egyik vezető szerzője. Egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem elsősorban a cukros ételektől leszünk cukorbetegek. A finomított szénhidrátoknak, a rengeteg zsírnak és a túl sok felesleges kalóriának, valamint a rostokban és mikrotápanyagokban szegény ételeknek egyaránt szerepe van abban, hogy elhízzunk, és így előbb-utóbb kialakuljon nálunk a cukorbetegség. A megelőzéshez tehát az általános elveket érdemes követnünk. Együnk kevesebb cukrot, finomított szénhidrátot, például fehérrisztet és zsírdús ételeket. Részesítsük előnyben a teljes kiélésű gabonákat, a friss zöldségeket és gyümölcsöket. Igyunk több folyadékot, de a cukros üdítőket mellőzzük, az elfogyasztott alkohol mennyiségét pedig csökkentsük. Fontos a mozgás, ami segít megszabadulni a felesleges kilóktól, csökkenti az étvágyat, javítja a szervezet inzulin érzékenységét és a pillanatnyi vércukorszintet is csökkenti. Ideális esetben napi 30-40 perc mozgásra van szüksége a szervezetünknek, de ha nagy súlyfelesleggel vagy éppen edzetlenül állunk neki mozogni, akkor kezdjünk 10-20 perccel. Sok kutatást folytattak arról, hogy melyik a legjobb mozgásforma a cukorbetegség ellen, de végül arra a következtetésre jutottak, hogy tulajdonképpen bármit kipróbálhatunk. Az aerob és a súlyzós mozgásformákat érdemes kombinálni. Jó hír tehát, hogy kifejlesztették a cukorbetegség elleni okos kapszulát, amelyet be kell venni, és meghatározott időpontokban magától engedi ki a szükséges inzulint. És egyébként a mai műsorban köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Már a búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.